A Magyar Zeneházában február 26-án lesz az Ellentétek párbeszéde című koncert a Metrum Ensemble előadásában. Ez a koncert feldolgozza Pierre Boulez és Arnold Schönberg konfliktusát, párbeszédét, attól függetlenül, hogy ez a két alkotó sosem találkozott egymással. Aki itt van velem a vonalban, Rozmán Lajos, a Metrum Ensemble művészeti vezetője. Üdvözlöm!
Én is üdvözlök mindenkit szeretettel. Két dolgot szeretnék egy picit a hallgatók kedvéért tisztázni, mert itt az egész kulturális élet és a gondolkodás az ma nagyon-nagyon más, mint akár csak 20-30 évvel ezelőtt. Tehát itt két olyan alkotóról van szó, amit leginkább egy picit párhuzamba állítva egy régebbi, vagy egy mondjuk egy 20. századi íróval, festővel, vagy akár egy tudóssal lehetne párhuzamba hozni. Tehát itt ők olyan műveket fektetnek le, olyan műveket alkotnak meg, amik a tapasztalat szerint, és ez a tapasztalat ez több száz éves már nyilván, vagy akár több ezer is, tehát ezek a művek időtállóak. Tehát ez olyan fekete doboz, egy ilyen kompozíció, ami egy korszaknak, egy kivételes gondolkodásnak a lenyomatát hordozza. Tehát mikor klasszikus zenei koncertről beszélünk, akkor gyakorlatilag ezt kell elképzelni, hogy ezek a fekete dobozok bontják ki az információkat, és az előadónak az a dolga, hogy a kívülről teljesen ingerszegény fekete dobozt, ami tulajdonképpen az emberek nagy-nagy többsége számára mondjuk a kotta, a leírt zene, ezt kibontakoztassa, mint ahogy a művész teszi, mikor a zsebéből hirtelen előhúz egy csodálatos kendőt, ami bomlik-bomlik, és aztán mikor teljes terjedelmében látszik, akkor annak térfogata van, annak színei vannak, levegője van, stb. Tehát ez tulajdonképpen a zenének a különlegessége, hogy az előadó az egyfajta interpretátor, vagy egyfajta tolmács ilyen módon. De hát úgy jön akkor újraalkotó is, tehát ezt az újraalkotó munkát tesszük mi ezzel a Metrum vállalkozással nagyon komolyan.
A két művészről beszélnék egy picit. Pierre Boulezzel kezdjük, aki 1925-ben született. És tehát nála van egy 100 éves évforduló. Ezen a koncerten mit tudunk meg róla? Mennyire lesz az ő művészete megismerhető? És utána szeretném külön megismerni Arthur Schönberget, aki viszont korábban született, ő 150 éve, és mégis kettejük között látni vélnek valamilyen párbeszédet vagy ellentétet.
Pierre Boulezből élénk emlékeink vannak, én találkoztam is vele, többször láttam dirigálni, illetve természetesen foglalkozunk az életművével. Én eleve ezt a két zeneszerzőt szintén egy picit a közönség kedvéért, mondjuk két tudóshoz hasonlítanám, egy picit mondjuk hajszálnyit sántító párhuzammal azt mondanám, hogy Arnold Schönberg a zenének Albert Einsteinje, és Pierre Boulez pedig Stephen Hawkingja. Tehát, hogy olyan téziseket fektettek le, amiken évszázadokon keresztül lehet gondolkozni, és az előadóknak, és hát ezzel a közönségnek is természetesen feladatot, kihívást adnak. Ez egy szellemi kihívás és egy szellemi feladat, már a megszólaltatásuk is, hiszen ezek azért hasonlóan az említett két tudóshoz olyan sűrítmények ezek a művek, amiknek a kibontásához hatalmas munka kell az előadó részéről, tehát ahhoz, hogy ennek a szépségei megnyilvánuljanak, ahhoz az előadónak, hogy mondjam, ugye József Attilával szólva, a lelkét üti nyélbe, aki ugye a költenél és van rá költség. Tehát itt nagyon, nagyon komoly közléseket kell, ugye nekünk nagyon, nagyon kedves, barátságos formába öltöztetni ahhoz, hogy a közönségnek ez ugye befogadható legyen, illetve hogy barátságos legyen, vonzó legyen. Ezt ugyanúgy mondom, ahogy mondjuk Vörös Sándor úgy ír meg egy verset, hogy nehéz tartalmakat közöl, de egy nagyon, nagyon néha gyermeki modorban.
Játékosan.
Zeneiséggel és játékossággal. Tulajdonképpen itt is pontosan erről van szó, csak itt ezt a közlést az előadónak kell hathatósan megsegíteni, mert ugye ott az néma. Pierre Boulez-nek itt az egész hatalmas életműből két darab fog elhangzani, de két nem akármilyen darab. Egy nagyon átütő műve az 1940-es évekből, tehát 20 éves volt, amikor írta a Fuvola zongora szonatinát, ami azóta is a Fuvola repertoárnak egyik nagy Himalája hegye, nem könnyű a megmászása, és ugyanakkor ugyanolyan izgalmas is, amennyire nehéz. És ezt Rákóczi Anna és itt is Péter fogják játszani hatalmas várakozással, én mint muzsikus és egyben zenehallgató is nagy várakozással tekintek ez elé. Ez a darab talán elhangzott Magyarországon szerintem 2-3-szor az elmúlt 80 évben, de az talán nem annyira sok, hogy egy ilyen alapvető művet még érdemes lenne meghallgatni. A másik pedig szintén egy alap darab, én nekem, aki ugye klarinét tozom alapjáraton, az a talán a kiinduló pontja az egész előadói munkámnak. Azt gondolom, hogy a legnagyobb létező klarinét darab, amit valaha zeneszerző írt. A kettős árnyék dialógus a címet viseli a darab, és hát ugye a 20. század szellemének megfelelően itt ez nem csak egy akusztikus darab, hanem itt egy komoly elektronikai apparátus is megszólal, egy olyan formában, hogy a klarinétos a saját általa előre fölvett, és egy bizonyos rendszer szerint a teremben elszórt vagy anyagokat hall, és ezekkel van egy folytonos dialógusban élőben. Tehát ez egy hatalmas dobás volt technikailag az 1980-as években. Ma ez egy kicsit a számítógépes lehetőségek miatt egy kicsit egyszerűbb, de őszintén szóval nem sokkal. Én ezt 20 évvel ezelőtt csináltam a MIPA-nak a nagy termében, mikor még új volt a MIPA, és egy fesztivál keretében ott volt nekem szólóestem. Ott játszottam a nagyterem, volt alkalmam egy ilyen hatalmas tényleg kipróbálni, csodálatos volt, de hát 20 éve nem hangzott el Magyarországon, és egyébként magyar előadó sem játszotta.
Ma már másképp tekint erre a darabra, mint 20 évvel ezelőtt?
Nagyon
más lesz ezt játszani?
Nagyon másképp, hát persze minden darabbal való kapcsolat az folytonos változásban van. Ez főleg azért, mert hatalmas tapasztalat volt 20 évvel ezelőtt a felvételeket megcsinálni, és a felvételekkel való együttmunka. Itt hát ugye a zeneházának a csodálatos belső tere lesz úgymond a hangokkal kibélelve, tehát az elektronika segítségével, ugye sok hangfal segítségével gyakorlatilag a közönség minden irányból kapja a hangokat, és ezekkel a hangokkal vagyok én nyilvánvalóan egy pontról, vagy egy pozícióból egy folytonos párbeszédben. Úgyhogy mondom, Bulez az egy nagyon közeli valaki, elképesztő nagy életmű, és mint előadó is, ugye egy nagyon jelentős karmester volt, rettenetesen sokat tett azért, hogy az embereknek közelebb jöjjön a saját koruknak a zenéje, amitől egyébként egyre távolodni látszunk, tehát a saját korunkat próbáljuk eltolni magunktól, főleg szellemi értelemben érdekes módon.
De érdekes, amit mond.
Nem könnyű a helyzet.
Érdekes, amit mond. Nagyon igyekszünk benne lenni ebben a jelenben, meg kihasználni mindent hedonista módon, amit a jelenünk ad. Hogy érti azt, hogy eltoljuk magunktól ezt a kort?
Igen, hát a kornak a kihívásait, a feladatait toljuk el igazából, én akkor talán így mondom. Tehát szellemi értelemben toljuk el.
Tehát stúzpolitikát folytatunk.
De egy picit igen, tehát a teendőket halogatjuk. Tehát azt hiszem talán így érthetőbb. Ilyen módon egy bármilyen művészeti alkotás ezekkel a teendőkkel gyakorlatilag szembesít. És ez mindenkinek valószínűleg munka lenne, hogy ezekkel foglalkozzon. Na most nagyon megváltozott a koncert hallgatás is, mióta én akárcsak fiatal művész voltam, és az volt a benyomásom mondjuk 30 évvel ezelőtt a Zeneakadémiának, amikor még ugye az egyetlen nagy koncert nem Magyarországon a Zeneakadémia volt, hogy a közönség természetesnek veszi, hogy neki is dolga van ezekkel a zenékkel. Tehát, hogy nem kizárólag szórakozni járunk. Természetesen minden nagy mű egyben szórakoztató is, de feladatot is ad. És azt nem lenne fair részemről titkolni, hogy ezeknek a műveknek a befogadása az bizony a közönség számára is egy kihívás, egy feladat, hiszen olyan sűrítményekről van szó, amiket hétköznap nem szoktunk enni. Na most ennek a megkönnyítésére a csodálatos zenetudós kollégánk, barátunk, Fazekas Gergely fogja itt segíteni, vagy kalauzolni a közönséget ebben a hatalmas két életműben, illetve ezeknek a művekre vonatkozó információkkal kapcsolatban. Úgyhogy én azt remélem, hogy a létező legjobban elkényeztetjük a közönséget, mint az előadók, mint a bevezetők és a föltárható információk szempontjából.
Mielőtt a két zeneszerző közötti ellentétekről beszélnénk, még Schönbergről ejtsünk pár szót. Az ő művészete az miben különbözik Pierre Boulez művészetétől, és hogy ez mennyire lesz kézzelfogható, mennyire lesz kitapintható ezen a koncerten?
Igen. Itt is egy kicsit szemléltetném a figurát. Én azt mondanám, hogy Arnold Schönberg a Bécsnek a Kodály Zoltánja, hiszen ők ugye kortársak voltak, ismerték is egymást, tudtak is egymásról természetesen, és Bartók is, mondjuk Bartókat akkor Kodályhoz kapcsolhatjuk nyugodtan hozzá. Tehát az, ami Magyarországon a Kodály köröndön a Kodály Múzeum, az Bécsben az Arnold Schönberg Center, tehát elképesztően fontos kulturális kapcsolódásról van szó. Sok adósságunk van ezzel kapcsolatban, tehát ez olyan, mintha mondjuk lenne Pozsonyban egy James Joyce kaliberű író, és Magyarországon azzal nem foglalkoznánk. Tehát Kocsis Zoltán volt az egyetlen az én életemben látható olyan muzsikus, aki ennek a jelentőségét fölmérte, és hát hatalmas munkák fűződnek a nevéhez, ugye Kocsis Zoltán idézőjelben befejezte a Befejezetlennek hitt Mózes és Áron operáját Schönbergnek, és itt a MIPA-ban volt egy hatalmas előadás ebből. Kocsis Zoltán harmadik felvonása követte a Mózes és Áron eredetijét, de Kocsis Zoltánnak egyik legnagyobb előadói vállalkozása volt a Gure Lieder, Schönberg hatalmas romantikus eposzának a bemutatása, akkor még a Kongresszusi Központban, mivel akkor még a MIPA nem létezett, és az volt a legnagyobb magyarországi koncertterem, hiszen ez hatalmas apparátust igényel. Tehát Arnold Schönberg egy alapvetés, és a sokszor pedzegetett, és hát nyugodtan kimondhatjuk, hogy konfliktus, ami kettőjük közt volt, annak ellenére, hogy soha nem találkoztak, hiszen amikor Hitler elől Schönberg is kénytelen volt először Párizsba, aztán az Egyesült Államokba menni. Onnantól kezdve ő nem jött vissza többi Európában, és Európában is 1951-ben meghalt. Amikor Pierre Boulez 26 éves volt, tehát nem volt esélyük találkozni, lehetett volna elvileg, de gyakorlatilag nem jött létre ez a találkozó, viszont amikor Schönberg meghalt, akkor Pierre Boulez egy nagyon híres cikket közölt, hírhet lett aztán ez a cikk, aminek egészen pontosan az a címe, hogy Schönberg halott, és ezt Boulez egy picit ilyen szellemi értelemben gondolta.
Wow.
Buleznek a vágya tulajdonképpen egy paradox módon egy forradalmárral szemben, hiszen Arnold Schönberg megváltoztatta a zenei gondolkodást a világon en bloc, tehát Schönberg óta másképp gondolkozunk a zenéről, de mégis Bulez úgy gondolta, hogy Schönberg nem volt elég radikális, hiszen Schönberg a romantikus Bécsbe született, aki rajongott a Straussokért, jó barátságban volt Gustav Mahlerrel, és Mahler nagyon nagyra is tartotta a fiatal alkotót, de hát aztán Mahler fiatalon viszonylag meghalt, és aztán ez a kapcsolódás ez nem tudott folytatódni. Richard Strauss nagyon nagyra értékelt a Schönberget, hiszen ők jól ismerték egymást, Berlinben tanított Schönberg egy időben. Tehát magyarul a romantikában gyökerezik Schönberg, mint híres pedagógus folyton a klasszikus nagymesterekre hivatkozik, Beethovenre, Brahmsra, Bachra, és őket is tanítja. És az egész jelenség ízzig vérig egy romantikus jelenség előadóként is egyébként, erről hosszan tudnék mesélni, hogy mondjuk azok a partitúrák, amiket ő jegyzetelt ki, azok mikről árulkodnak, amiket ő dirigált, hiszen egy nagyon aktív dirigens is volt, és nem csak saját műveit vezényelte, Tehát ő egy romantikus ember volt, és mégis a zene nyelvét forradalmasította, nyugodtan lehet így mondani, tehát egy olyan fejlődési fokozatot lépett meg, ami nagyon nehezen volt hirtelen a világnak követhető, és Boulez mégis ebben az írásában ezt a romantikus attitűdöt, hiszen a romantikus formákat nagyon gyakran megtartotta nagy részt Schönberg, és Boulez-nek még ez is sok volt, és úgy gondolta, hogy ennél sokkal tisztább nyelven, és még sokkal absztraktabb nyelven kellene beszélni, és hát ezt részben meg is tette. Ennek ellenére a hallgató számára azt gondolom, hogy nem mutat nagyon nagy különbséget a két zenei hangzás.
Mennyire érdekes.
Századnak a születei.
Azt mondta az előbb, hogy Boulez fiatal volt ekkor. Az élete során volt-e, amikor önrevíziót tartott, és újra gondolta a vágyait Arthur Schönberggel kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy 100-szor újra gondolta, hiszen aztán az egyik első szószólója volt annak, hogy ezeket a Schönberg műveket, mint alapvetéseket játszani kell.
Aha.
Játszotta is. Együttest alapított, és hát fantasztikus előadások fűződnek a nevéhez. Tehát tulajdonképpen igen, hát itt van egy ellentmondás mindig, amikor az ember próbál számot vetni a helyével, a művészetben, az alkotói ambícióival, az alkotói képességeivel, lehetőségeivel, akkor ott aztán mindig újra és újra újra gondolás van, és felülbírálja mindenki magát, gyakorlatilag ezt nyugodtan lehet mondani. Tehát ez az ellentmondás, ez az ellentét, ami a koncertnek gondolatilag talán egy ilyen alaptémája, ez igazából végig kísér egy egész életművet, és Boulez-nél ezt láthattuk is.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, lehetne folytatni sokáig, viszont február 26-án ezt a koncertet megnézhetik, meghallgathatják a Rádió Café hallgatói is. Még egyszer ellentétek párbeszéde, Boulez 100 és Schönberg 150, Pierre Boulez és Arnold Schönberg zeneszerzőknek a távoli párbeszéde és konfliktusa az, amit ez a koncert megpróbál majd valahogy szemléltetni. Én nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel.
Rozmán Lajossal beszélgettünk, a Metrum Ensemble művészeti vezetőjével. Ez volt már a Zeneházban rovat és a Szabadesés is. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. További jó rádiózást. Czoller Andi nevében is elköszönök. Legyen szép estétek. Sziasztok!